Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A 2027-es költségvetés tervezéséhez kapcsolódó tájékoztató már elérhető. A kormány előreláthatólag az október 1-e 31-ei időszakot határozza meg a költségvetési törvényjavaslat országgyűlés elé terjesztésére, közölte a pénzügyminiszter a közösségi oldalán. Kármán András kifejtette, az előző években a stabilitás hiányzott, a költségvetés nem volt transzparens, úgy került a parlament elé, hogy tárgyévig akár még 8 hónap is hátra volt. Ez nem felelős tervezés, hangsúlyozta. A kapkodásnak és felkészületlenségnek meglettek a következményei. A hibák, a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság. Az idei költségvetés például még tavaly nyáron fogadták el, de már 2025-ben, tehát még mielőtt a költségvetési év egyáltalán elkezdődött volna, 8-szor módosították, hívta fel a figyelmet. Szerda reggel újraindultak a Flirt motorvonatok. A gyártó Stadler már dolgozik azon, hogy a jövőben ne okozzon gondot a rendkívüli hőség a működésben, derül ki Vitézi Dávid közösségi oldalán tett bejegyzéséből. A közlekedési és beruházási miniszter azt írta, a Flirt motorvonatok már kedden este elkezdtek éledezni, amint a hőmérséklet 38 fok alá süllyedt. Korábban a járművek rendszerei a túlmelegedés miatt letiltották az akkumulátorok töltését, aminélkül a motorvonatok megállás után nem tudnak újra elindulni. A rendszer kedden egyes esetekben 70 fok feletti akkumulátorcella hőmérsékletet is érzékelt a miniszter közlése szerint. Már lehet jelentkezni, Ne bánts világ, láss, hallj, érts, országos iskolai programsorozatra, előadó művészeti és civil szervezeteknek, továbbá alkotóknak, közölték a szervezők a távirati irodával. A program célja, hogy a diákok mentális és fizikai egészségének támogatását színházi és drámapedagógiai szemléletű prevenciós előadások és foglalkozások segítségével erősítse, írták. A művészeti eszközökkel megvalósuló program lehetőséget teremt a fiatalokat érintő érzékeny témák közös feldolgozására és megvitatására, közölte a szervező a Déri Nép program. Kifejtették, az új struktúra lehetővé teszi, hogy az iskolák az általuk legfontosabbnak tartott prevenciós témaköröket válasszák ki, miközben a két témanapból álló folyamat mélyebb feldolgozást és tartósabb hatást biztosít a diákoknak. Az egészségügy nem lehet titkosított dossziék rendszere. A titkolózás ideje lejárt, közölte az egészségügyi miniszter kedden este a közösségi oldalán. Hegedű Zsolt azt írta, az előző kormány 10 évig titkolt egy jelentést a magyar kórházak valós állapotáról. Most kiderült, már 2015-ben is rendszer szintű volt a baj. Hiányzott orvos, ápoló, eszköz és sok helyen az alapvető higiéni és feltételek sem voltak rendben. A hőhullám utolsó napja felhőszakadásokkal, viharos széllel ér véget. Szerda éjfélig van érvényben a hőségriasztás legmagasabb, 3. fokozata. Késő estére 8-10 fokkal csökken a hőmérséklet, közölték a kormány.hu oldalon. Mint írták, az országos mentőszolgálat tájékoztatása szerint kedden országosan 56 esetben riasztottak mentőegységet a hőség okozta tünetek miatt. Az átlaghoz képest ez 15%-os emelkedést jelent a riasztások számában, tették hozzá. Végül az időjárásról. A sok napsütés, valamint a magas szintű felhők mellett erőteljessé válik a gomoly felhőképződés, amelyekből többfelé számíthatunk záporok és zivatarok kialakulására. A konvektív gócokat elsősorban felhőszakadás, valamint átmeneti viharos szélrohamok is kísérhetik. A zivatarok környezetét kivéve eleinte gyenge vagy mérsékelt lesz a légmozgás, de késő délutántól a Dunántúlon az északnyugatira forduló szelet erős viharos széllökések kísérhetik. A hőmérséklet 32 és 38 fok között alakul. Késő estére 21 és 29 fok közé hűl le a levegő. Híreket hallottak.
kedves hallgatóink, most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Prőle Gergely a beszélgető társam, az Habsburg-Otto Alapítványnak elnöke, korábbi németországi magyar nagykövet, és a Magyarországi Evangélikus Egyház országos felügyelője civilként. Ott van az egyház döntéshozói grémiumában immár 20 éve. És ahogy láttam a képeket, amikor Tar Zoltán, az új miniszter, akikhez az egyházak is tartoznak, fogadta az egyházak vezetőit, te is ott voltál. Milyen vízió bontakozott ki? Mert sokakban van rémület, sokakban van nagy öröm, hogy változás történik, és megy az ijeszgetés az egyházak felé bizonyos részekről, hogy az iskolák területén leveszik a kezüket, nem jön a támogatás, majd az egyházak szegregálnak, stb. Tehát mindenféle ilyenek elhangzanak, direktbe vagy nem direktbe. Mi volt a benyomásod? Végül is egy református lelkész, a minisztert, és korábban vezetőségi tagja volt a Magyarországi Református Egyháznak, tehát én remélem, és úgy gondolom, hogy nem akarja ellehetetlenül az egyházat, csak hát új alapokra akarja helyezni a kapcsolatokat, amire azt hiszem, hogy meg is érett az idő.
Egy 16 éves kormányzást követően érthető, hogy rengeteg bizonytalanság van egy ilyen változást követően, és az is bizonyos szempontból érthető, ha ki a maga politikai ízlése vagy észjárása szerint próbálja értelmezni azt, hogy mi is történik valójában. Így igaz, Tar Zoltánt nagyon régen ismerjük, úgy, mint a Református Egyház zsinati tanácsosát, sőt a kabinet főnöke is református lelkész. Tehát azért az szerintem nagyon fontos dolog, hogy pontosan tudjuk, hogy ki milyen háttérrel és milyen, ha tetszik, biblikus alapokról közelít ahhoz a szolgálathoz. Végül is a miniszter is ezt jelenti valahol, amit elvállalt, illetve amit a választások után rájuk bízott a miniszterelnök. Én azt gondolom, hogy egyelőre víziót is nehéz pontosan definiálni. Én azt láttam ezen a találkozón, hogy egyértelmű helyzeteket szeretne teremteni az új kormány. Azt szeretné, hogyha világosan elmondaná mindenki, hogy mit akar, milyen szándékai vannak. Arról biztosítva lettünk, hogy az egyházakat érintő törvények nem fognak megváltozni. Mi evangélikusok például a kis létszámú hittancsoportok fennmaradásában nyilvánvalóan érintettek vagyunk, hiszen a legkisebb keresztény történelmi egyházként iskolákban nem mindig van 5 főnél nagyobb hittancsoportunk. Az is kiderült az elmúlt hetekben, hogy azok a mendemondák, szóbeszédek, amik az egyházi iskolák finanszírozásáról szóltak, azok nem állják meg a helyüket. Tehát én azt láttam, hiszen nem csak Tar Zoltán, hanem Lannert Judit is ott volt ezen a megbeszélésen, hogy világos helyzetet, nyílt párbeszédet szeretnének, és az egyházi vezetők pedig erre mindnyájan nyíltnak mutatkoztak.
Körröbbent, hogy az iskolai hitoktatás választható, kötelező, vagy hogy kell mondani, jellegét meg akarják szüntetni, tehát erről nem volt szó, illetve marad?
Igen, tehát amit mi hallottunk, az volt, hogy a jelenlegi rendszert senki nem akarja megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy tekintettel arra, hogy amikor az evangélikus egyház püspökei Magyar Péternek írtak egy gratuláló levelet, arra is válaszként egy ilyen kijelentést kaptunk írásban. Én azt gondolom, hogy ebben mindenképpen bízhatunk. Az, hogy mindenféle mendemonda szóbeszéd felbukkan, ez pedig ugye egy, ha tetszik, politikai jelenség, hiszen azt meg kell érteni, hogy a Tisza választói között nem kis arányban olyanok is vannak, akik nem feltétlenül barátai az egyházi érdekek érvényesülésének. Úgy is mutatnám, hogy semmi közük, se valláshoz, se egyházi intézményekhez, se semmiféle olyan keresztény közösséghez, amit mondjuk mi természetesnek tartunk. Tehát ezt bizonyos értelemben adottságnak kell tekinteni, és én amikor szót kaptam ezen a megbeszélésen, és egyébként amúgy is, tehát függetlenül a kormányváltástól, én azt gondolom, hogy a keresztény egyházaknak a missziói parancs teljesítéséhez szükségük van arra, hogy világosan lássák, hogy milyen közegben működnek. És nehéz lenne azt állítani, hogy a keresztény közösség Európában, akár közép, akár Nyugat-Európában erősödőben lenne. Tehát a modernizáció hatásaival nekünk tisztában kell lennünk. Tisztában kell lennünk azzal, hogy a missziói parancs teljesítése az egyre nehezebb, újabb és újabb elképzelések, ötletek kellenek ahhoz, hogy a fiatalokat meg tudjuk szólítani. Én arra kértem a kormányzati tisztviselőket, hogy abban legyünk egymás segítségére, hogy hogy tudjuk a magyar társadalom kohézióját, hogy tudjuk ennek az országnak az életét valamilyen módon együtt élhetőbbé és jobbá tenni, hiszen mi más lenne a keresztény közösség célja, mint hogy ilyen közcélokat együtt tudjunk szolgálni. Úgyhogy én azt remélem, hogy ha ebbe az irányba el tudunk indulni, és erről elindul egy közös gondolkodás, akkor ez az egyházaknak is akár még hasznos is lehet.
A rendszerváltozás óta egy bizonytalansági tényező mindig, hogy az egyházak támogatása nincs kormányzatokon átívelő módon megoldva. Tehát mindig van egy kiszolgáltatottság az aktuális hatalomnak, ami nyilvánvalóan nem tesz jót az egyházak hitelességének se.
Ugye van egy történeti, illetve jogi adottság. Ugye ez a rendszerváltást követően ez így alakult ki. A járadékrendszer, ami az egyházak finanszírozását biztosítja, az 1%-os adó nyilatkozat, ami mondjuk ad egy járulékos mozgásteret az egyházak működésének, illetve a közfeladat átvállalás nyomán kapott pénz, hiszen ebben működtetünk intézményeket, akár oktatási, akár diakóniai intézményeket, nagyjából ebből áll össze az egyházak mozgástere. Egy valamit én evangélikusként, ugye a protestantizmusban az egyház anyagi támogatása az egy teológiai szempontból is lényeges momentum, tehát én azt gondolom, hogy sajnos, ugye szokták mondani, hogy a szocializmusban mindig az a legrosszabb, vagy a kommunizmusban, ami utána jön. Tehát az a fajta elkényelmesedés, ami a keresztény híveket jellemzi, és pedig, hogy ha átlagot számolunk, akkor egy-egy egyháztag havonta 1000-2000, esetleg 3000 forintot tesz bele a közösbe, akár egyházfenntartói járulékként, akár persejpénzként, ez bizony nagyon messze van a bibliai tizedtől, de attól meg végképp messze van, amitől az egyház valóban függetlennek és autonómnak érezhetné magát. Ez az egyik része. A másik része, amivel kapcsolatban azt gondolom, hogy megint csak fontos a kormányzat és az egyházak szigorú együttműködése. Ez pedig az, hogyha van egy alapvető jogi szabályozás, akkor azon felül ne legyenek ilyen főkegyúri jogként kiosztott kisebb-nagyobb bombonok. Ugye ezt azért ismerjük az elmúlt évekből, mi evangélikusok azt kell mondjam kevésbé, de a nagy testvéregyházak azt, hogy itt egy kis fővárosi palota, egy kis vidéki kastély, egy futballstadion, azért ez előfordult, és ez, hogy mondjam, nem mindig erősítette az egyházak közötti kapcsolatot sem pedig abban a kiszámítható finanszírozásba vetett hitet, ami ugye mindenképpen fontos lenne. Tehát kiszámíthatóság, önfelelősség, közös társadalmi felelősség, ezek mellett, a fogalmak mellett kellene igazából újra definiálni az egyházak anyagi helyzetét, egyház és állam kapcsolatát.
Dolgoztál azt hiszem Svájcban is, Németországban is diplomataként. Ott milyen módon működik együtt, segíti vagy nem segíti egymást az állam és az egyház, és az anyagi dolgok le vannak-e úgy rögzítve, hogy az nem vitatárgya?
Ugye különböző rendszerekről beszélünk, amiről manapság nagyon sok szó esik, az a német adórendszer, ahol ugye az adóbeszedéskor, hogyha valaki születésekor beírja, hogy ő valamelyik vallás felekezetnek a tagja.
Hát a szülei írják be mondjuk.
A szülei írják be pontosan, akkor onnantól kezdve az ő adójából automatikusan levonnak egy bizonyos összeget annak a felekezetnek a számára, ami be van írva az ő neve mellé, egészen addig, amíg ő egy nyilatkozatban le nem mond erről.
Na most ugye ez kilépés az egyházból, vagy pedig...
Kilépés az egyházból.
De egyházjogilag, vagy pedig...
Hát ezt nem tudom megmondani, de az biztos, hogy abból a szempontból, hogy nem fog adót fizetni, abból a szempontból igen. És azért ez Németországban egy meglehetősen nagy összeg, és az egyházak szenvednek is attól, hogy az utóbbi időben bizony évente több százezren lépnek ki ilyen módon, nem csak a katolikus, hanem a protestáns egyházakból is. Ez egy súlyos csapás nekik, és ez az, amiért nekünk van egy bajor testvéregyházunk, egyre gyakrabban beszélgetünk arról velük, hogy milyen furcsa, hogy sorsközösségbe kerültünk, hiszen mi egy közép-európai posztkommunista országban kis diaszpóra egyházként sok szempontból ugyanazokkal a gondokkal küszködünk, amivel ők egy olyan erős nyugat-európai országból, ami ráadásul a protestantizmus szülőföldje, ahol úgy fogy az egyház, hogy ők is ugyanazokkal a problémákkal szembesülnek. Én azt gondolom, hogy persze azért az, hogy egy ország szociális körülményei, vagy az ott élő polgárok szociális körülményei milyenek, az jelentős hatással van arra is, hogy mit tudnak a saját egyházuknak felajánlani. Itt a hívek tudatossága, adakozókészsége, az egyháznak az a képessége, hogy világossá tegye a hívei számára, hogy miért van szükség az adakozásra, és azt ő pontosan mire költi. Tehát ez a fajta transzparencia, ez nélkülözhetetlen. Mi az evangélikus egyházban erre törekszünk, és örömmel kell megállapítanom, hogy a 10 évvel ezelőtti 70% körüli önfinanszírozott gyülekezetekhez képest most már 90% körül vannak az önfinanszírozott gyülekezeteink, ami persze nem kell, hogy olyan nagyon meghasson bárkit is, mert ez nem azt jelenti, hogy ezek a gyülekezetek automatikusan képesek lennének arra, amivel évszázadokkal ezelőtt az őseik, és pedig, hogy saját maguknak templomot építessenek.
De nem a főutcára, mert egy ideig nem volt szabad.
Pontosan, igen, tehát meg tornyot sem volt szabad sokáig építeni, tehát ugye ettől még messze vagyunk, de a jelenlegi működés fenntartása, a gyülekezet működési költségeinek fedezése, az viszont benne van ebben a 90%-ban.
Németország után Svájcról is szóljál, légy szíves, hogy ott mi van. Kantonról kantonra változik? Hogy nézett ki?
Hát nekem ugye Svájc egy fantasztikus tapasztalat, és azt gondolom, hogy a katolikus rádió hallgatóinak pedig különösen érdekes az, hogyha elmondom azt az élményemet, amikor a Kurt Koch bíborosnál jártam, ugye, aki a Vallásközi Párbeszéd kongregációjának a vezetője a Szentszéknél, talán még most
igen,
is.
Hát most már nem kongregáció, hanem dikasztérium, változott a neve.
Ti tudjátok jobban, hogy ez hogy is van. Minden esetre, amikor én őt meglátogattam, mert nagykövetként végiglátogattam az összes püspökséget, mert tudtam, hogy ez egy érdekes dolog. És mint bázeli püspök látogattam meg őt, a bázeli püspök székhelye Solothurnban van, ott egyébként, ahol 1954-ben az aranycsapat megszállt a világbajnokság idején, és ahol állítólag a harangzúgás miatt nem tudtak puskásöcsiek aludni. Ez most csak egy apró színes részlet, de hát...
És ezért kaptak ki a döntőben?
Kaptak ki a németektől a döntőben. Ez az egyik városi legenda, tudjuk, hogy van erről számos. Na de, akkor elmentem Kurt Koch, akkor még püspök úrhoz, Én nem rejtettem természetesen véka alá, hogy én evangélikus vagyok. Ő nagyon kedvesen fogadott, és azt mondta, hogy most képzeljem én el, lemutatott az ablaka előtt álló Audi gépkocsira, képzeljem el, hogy neki minden egyes az ő püspökségéhez tartozó gyülekezettel egyezkedni kellett arról, hogy tehet-e elektromos, rendelhet-e elektromos ablakemelőt ebbe az autóba. Mert Svájcban annyira protestáns módon zajlik a püspökök megválasztása, egyébként valóban megdöbbentő módon, hogy ott jelölik a gyülekezetek a püspököt, erről a jelölt listáról az illetékes kantonok, tehát a világi hatóságok levehetik azokat a jelölteket, akik nekik nem tetszenek, majd annak az a névsor kerül újra a gyülekezetek, közösségek színe elé, amit így a kantonok kiválogattak, és közülük választják meg a püspököt.
És a pápa jóvá hagyja.
És a pápa jóvá hagyja. Ugye két ilyen püspökség is van Svájcban, az egyik a bázeli, a másik pedig a kúri püspökség, ami hát nekem persze protestánsként egy szívmelengető érzés volt, hogy a helyi katolikusok hogy gondolnak erről, ezt nem tudom. Minden esetre Kurt Koch bíboros ezt nagyon nagy humorral és nagyon kedvesen interpretáltam.
Ott egy sokkal nagyobb öntudatfelelősség és egyház működtetésére áldozatkészség jellemzi a híveket, gondolom Svájcban, nem?
Úgyne, tehát azért
a németekhez képest is.
Van egy alapvetően protestáns szellemiség, tehát az egész svájci államberendezkedés, és ne felejtsük el, hogy Svájc az egyetlen olyan ország, ahol Európában 1848-ban győzött a polgári forradalom. És azóta voltak éppen stabil politikai viszonyok vannak, voltak kisebb-nagyobb húzavonák, de ott az önfelelősségnek egy sokkal jelentősebb társadalomformáló ereje van. Ezért tudtak fennmaradni. Ezért van az például, hogy amikor azt látjuk egy élelmiszer üzletben, ez egy kedvenc példám, lehet az Európai Unióból érkezett tojást kapni mondjuk 40%-kal olcsóbban, mint ha svájci tojást vennénk, bizony ők a svájci tojást veszik meg drágábban.
Hát a svájci tyúkokat preferálják.
A svájci tyúkokat preferálják, és pedig azért, mert tudják, hogy a társadalmi kohézió fenntartása érdekében ez a fajta áldozatkészség elengedhetetlen.
És ha túllépünk Európán, egy pillanatra gondolatban, hát ami az Egyesült Államokban vagy Kanadában, ott aztán tényleg csak az van, amit a hívek összeadnak, így aztán meg is van az öntudatuk a híveknek, és föl kell kötnie a lelkésznek vagy a papnak a nadrágját, hogy megfeleljen az elvárásoknak, de ami terhet le tudnak venni a vállukról a civilek, azt megteszik.
Igen, és ez egy nagyon fontos dolog. Tehát egyrészt a hívek számára világossá kell legyen az, hogy amit ők akár a lelki életük szempontjából, akár a közösségi javak szempontjából kapnak, az nyilván a Jóisten kegyelméből, de nem ingyen van. Tehát, hogy a lelkész az munkát végez. Annak van egy szent szolgálata, de azt a munkát, azt el kell végezni. Ha jól végzi el a munkát, akkor talán a gyülekezet is szívesebben adakozik annak érdekében. Ha hallja, hogy azokra a szentbeszédekre, prédikációkra fölkészült az az illető, amikor vasárnap odaáll a hívek elé, és nem össze-vissza beszél avval kapcsolatban, hogy éppen mi is van a szentírásban, ez bizony azt gondolom, hogy anyagilag is honorálni kell. Vagy hogyha a hittancsoportok jól működnek, ha a gyülekezeti kirándulások jól meg vannak szervezve, hogyha a kiadványok, a hírlevelek, a híradások a gyülekezet életéről valóban jól meg vannak szervezve, akkor lehet elvárni a hívektől azt, hogy ezt ők anyagilag is honorálják.
Illetve az iskolájuk is, akkor az egyházközségi felekezeti iskolák is akkor működnek, és jönnek a tandíjt fizető családok, hogyha az iskola a helyzet magaslatán áll.
Igen, és ezen a bizonyos állami megbeszélésen Tar Zoltán és Lannert Judit és államtitkáraik jelenlétében én felelevenítettem azt a vizsgálatot, amit még Kopp Mária végzett. Ez egy életminőség vizsgálat volt. Ugye, ami annak idején már nem is tudom, hát ennek legalább 15-20 éve van már. Ugye ők megvizsgálták azt, 6 csoportra osztva az embereknek a közösséghez való viszonyát, hogy egészen onnantól, hogy valaki hívő keresztényként közösséghez tartozva mennyire hasznos tagja a társadalomnak, illetve ha semmiféle transzcendens gondolat nem jár a fejében, és közösséghez sem tartozik, és bizony ezzel ennek kapcsán kimutatták azt, hogy azok között, akik közösséghez tartozó hívő emberek, sokkal több azoknak a száma, akik kevesebb káros szenvedéllyel élnek, megbízhatóbb munkaerők, a bűnözési adatokban kevesebbet szerepelnek. Tehát az egyházaknak meg kell találni azt a racionális érvelést, amiért azt tudják mondani, hogy
a közhasznú tevékenységet folytatnak.
Hogy maximálisan közhasznú tevékenységet folytatnak, és hogy a modern társadalomban ők nem valami anakronisztikus maradvány, hanem a modern társadalom aktív részei, és az általuk végzett tevékenység az mindenkinek, és nem csak a keresztény közösségnek van a hasznára.
Köszönöm a beszélgetést. Fröle Gergellyel, a Magyar Evangélikus Egyház országos felügyelőjével, korábbi diplomatával és a Habsburg Otto alapítvány vezetőjével beszélgettem. Búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor.
Kedves hallgatóink, a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
Többé szomorúság. Nem volna háború, és együtt zengenék a béked alát. De nézzétek mindenütt, ott a szenvedés, a fáradt szívekben kibújt a láng. Tüzet kell gyújtani, a jövőt, a reményt visszaadni, az egész föld szeretetre vár. Lángoljatok, a világnak örömhír kell. Élő hitetek, lesz a fényetek az ében. Tanúim lesztek, ingoljatok, lángoljatok, a világnak örömhír kell. Lesz a fényetek az ében. Tanúim lesznek, egyszer felismer majd a világ, és nem lesz többé szomorúság. Véget érnek a háború, és a szíveket béke járja át. Nézzétek, épül már a mennyország, lássátok a sok apró csodát. A bűn és a rossz felett győz majd a szeretet, a jó hír adjátok tovább. Induljatok, lángoljatok, a virágnak örömhír.
tanúim lesztek. Induljatok, induljatok, lángoljatok, lángoljatok. A világnak öröm hír kell. Bátran menjetek, soha nem féljetek az úton. Tanúim lesztek. Induljatok, induljatok, lángoljatok, lángoljatok. A világnak öröm hír kell. Lelkem veletek, erőm bennetek lesz mindig. Tanúim lesztek, induljatok.
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Hitvalló. Hittan és beszélgetések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Bíró Péter Néli és Vérá kollégium vezető, az Egri Szent Orsolyai Iskola Központ kollégiumának diákjaival folytatja a hitről szóló beszélgetést.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Mindenki, amen!
Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit! 2 héttel ezelőtt a hit témakörével foglalkoztunk. Arról beszéltünk, hogy a hit, vallásos keresztény hitünk tulajdonképpen nem más, mint bizalommal teljes válasz Isten szerető hívására. A hit egy szabad emberi cselekvés, melyben egész lényünkkel igent mondunk Istennek. Ugyanakkor azt is megállapítottuk, hogy a hit mindig Istentől indul ki, ő a hitünk forrása. A teológia nyelvén úgy tudnánk ezt megfogalmazni, hogy a hit kegyelem, Isten ingyenes ajándéka, hiszen ő az, aki hív és megszólít minket. Tehát a hit egyrészt Isten ajándéka, másrészt pedig egy mély, nagyon őszinte emberi cselekedet. Képzeljétek el, hogy a kereszténység történetét végig kíséri az egyházon belül egy vita. Egy vita arról, hogy az üdvösséghez elége az Isten kegyelme, elége a hit, vagy szükségesek hozzá az ember hitből fakadó cselekedetei is. Mit gondoltok, hogy ez a vita mikor hágott a tetőfokára, és végül mikor vezetett egyházszakadáshoz?
Az egyházszakadásra a 16. században következett be, a reformáció során. Mivel a reformátorok azt vallották, hogy az ember a törvény tetteitől függetlenül igazul meg, s egyedül a kegyelem által kapott hit, és nem a jó cselekedetek révén nyeri el az üdvösséget.
Igen, jól mondtad, Klaudia, köszönöm szépen. A protestáns teológia megigazulástana szerint 4 dolog szükséges az üdvösséghez. Úgy mondják, hogy sola fide, sola grácia, sola scriptura és sola Christus. Ez azt jelenti, hogy egyedül a hit által, egyedül a kegyelem által, egyedül a szentírás által és egyedül Jézus Krisztus által jutunk el az üdvösségre. No, véleményetek szerint szükséges ezt a 4, valóban nagyon fontos, és a keresztény életünk alapértékeit jelentő dolgokat kiegészíteni. Vajon valami, ami szerintetek ezen a 4 dolgon kívül szükséges az üdvösséghez, amivel még ki tudnátok egészíteni ezt a 4 szólát?
Szeretet, jó cselekedet, irgalmasság.
Nóra.
Az imádság és a szentségek. És az emberekkel való viszony.
Luca, van még valami ötleted?
Hát én is ezt szerettem volna mondani, hogy az emberekhez, ahogy viszonyulunk, szerintem ez is nagyon fontos. Uh-huh. Meg igazából, hogy magunkhoz is viszonyulunk, meg Istenhez.
Igen, igen, pontosan nagyon jól látjátok, hogy ebből a 4-es listából hiányzik még valami, és talán azt mondhatnánk, hogy ami hiányzik, az éppen maga az ember. Az ember, aki a hitben él, és Isten segítségével törekszik az igaz életre, Isten segítségével törekszik az üdvösségre, mintha ebből a 4 nagyon fontos dologból kimaradt volna az ember, az emberi tett, az emberi cselekvés, az emberi odafordulás. Az egészen biztos, hogy az üdvösséghez szükségünk van a hitre. Az is biztos, hogy ez a hit, ez Krisztusból forrásozik, az is biztos, hogy Isten kegyelme táplálja ezt a hitet, és az is egészen biztos, hogy a Szentírás az, amin keresztül megismerjük az Isten igazságokat. De tudjuk, hogy nem csak a Szentírás közvetíti Isten kegyelmét, hanem más dolgok is. Mi lehet még az, ami számunkra Isten kegyelmét közvetíti? Klaudia?
Szerintem nem kell nagy dolgokra gondolni, mert az is elég, hogyha csak így a mindennapokat végig gondoljuk, hogy hányszor kerültünk olyan helyzetbe, ami, hát amiből sokkal rosszabb is kijöttünk volna, de aztán végül az embertársaink, ahogy viszonyulnak hozzánk.
Bizony, a Luca. Igen, a Luca teljesen jól mondta, hogy tulajdonképpen Isten kegyelme az életünk minden percében, a mindennapjainkban ott van velünk, elkísér minket, és megszólít bennünket. De mondhattátok volna, hogy például ilyenek a szentségek, ugye, amelyek Isten kegyelmét közvetítik és jelenítik meg számunkra. Azt mondtuk, hogy ezen a négy dolgon kívül az emberi cselekedetek is számítanak, amikor az üdvösségünkről van szó, és éppen a hit az, amely folyamatosan mozgat bennünket, és búzdít ugye a jó cselekedetekre. Látjuk, hogy minden jó cselekedetünk a hitből fakad. És azt is látjuk, hogy az a hit, amelyet nem kísérnek tettek, az bizony halott. Nagyon érdekes, hogy Máté, amikor az evangéliumában az utolsó ítélet képét festi elénk, akkor egy királyról beszél, aki jobbjára és a baljára állítja az embereket cselekedeteik szerint. És a cselekedetek mértéke az igazából az irgalmasság foka. Biztos ismeritek ezt az evangéliumi részletet, amikor a király a jobbjárakhoz állókhoz így szól: jöjjetek, atyám áldottai, vegyétek birtokba a világ kezdetétől nektek készített országot. Éhes voltam, és ennem adtatok, szomjas voltam, és adtatok innom, idegen voltam, és befogadtatok. Nem volt ruhám, és felruháztatok, beteg voltam, és meglátogattatok, börtönben voltam, és felkerestetek. És Jézus ugye azt válaszolja nekik, mikor megkérdezik az urat, hogy hát mikor láttunk éhesen és szomjasan. A király így felelt, hogy amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát Jézus, amikor az utolsó ítéletről beszél, arról, hogy mi szükséges, hogy üdvözöljünk, akkor igazából a hitet meg sem említi ennél a jelenetnél. Ugye nem azt mondja, hogy aki sokat imádkozik, elmélkedik, vasárnaponként templomba megy, az tuti biztos, hogy üdvözölni fog, hanem egyértelműen az irgalmasság cselekedetére mutat rá. Szeretnél megkérni, Klaudia, hogy olvasd már fel, mit ír a hit és a cselekedetek viszonyáról Szent Pál a Jakab levélben. Ebben a levélben is láthatjuk, hogy ez a kérdés, a hit és cselekedetek kérdése és viszonya, hogy ez a kezdetektől foglalkoztatta a keresztény közösséget.
Testvéreim, mit használ, ha valaki azt állítja, hogy van hite, tettei azonban nincsenek? Üdvözítheti a hite? Ha valamelyik testvérnek nincs ruhája, és nincs meg a mindennapi tápláléka, és egyiketek így szólna hozzá: menj békében, melegedj, és lakjál jól. De nem adnátok meg neki, amire testének szüksége van, mit használna? Ugyanígy a hit is. Ha tettei nincsenek, magában hol dolog? Akarod-e tudni, balga ember, hogy a hit tettek nélkül mennyire meddő? Ábrahám, a mi atyánk, nem a tettei alapján igazult meg, amikor oda tette fiát, Izsákot áldozatul az oltárra? Láthatod, hogy hite működött tetteiben, és tettei tették teljessé a hitét. Így teljesült az írás szava. Ábrahám hitt Istennek, és megigazulására vált, és Isten barátjának nevezték. Látjátok tehát, hogy az embert a tettek teszik igazzá, nem a hit egymagában. Mert ahogy lélek nélkül halott a test, a hit is halott tettek nélkül.
A hittel kapcsolatban kit állít elénk példaként Szent Pál?
Ábrahámot.
Látjátok-e Ábrahám cselekedeteiben a hit magatartását, Isten megszólítását, Ábrahám válaszát, és Isten iránti bizalomból, hitből fakadó cselekedetét? Hogy megvan ez a történet, amikor Ábrahám feláldozza Izsákot? Ugye a történet úgy kezdődik, Regi?
Hogy az Úr arra kéri Ábrahámot, hogy áldozza fel a fiát azért, hogy mutassa be, hogy az Isten iránti, az Istenbe vetett hitét és az Isten iránti szeretetét.
Pontosan. Az Úr próbára teszi Ábrahámot, és megszólítja. És a történetben ugye rögtön azzal folytatódik, hogy Ábrahám válaszol az Úrnak. Azt mondja, itt vagyok. De hogy nem áll meg a történet itt, hanem Ábrahám mit cselekszik? Klaudia?
Végül mindenféle habozás nélkül felajánlja a fiát, Izsákot, és áldozatul az oltárra teszi.
Igen, képzeljétek el, hogy úgy van az Ószövetség szövegében, én megnéztem, hogy az Úr azt sem mondja meg Ábrahámnak, hogy melyik az a hely, hogy hova menjen, ahol ezt az áldozatot bemutassa, hanem azt mondja, hogy menjél, és majd én megmutatom azt a helyet, ahol ezt az áldozatot be kell mutatnod. És Ábrahám fogja Izsákot, pár szolgált is elindulnak, de azt se tudják, hogy hova mennek. 3 napig mennek, még meglátják azt a hegyet, ahol aztán végül Ábrahám kézbe mutatni ezt az áldozatot. Nagyon érdekes a történet, és nagyon drámai, hogy a Biblia ezt leírja, ahogy mennek, és nyilván Ábrahám magával is tusakodik, és nem érti, hogy miért kell ezt megtennie. Nyilván tele van félelemmel, és majd megszakad a szíve, zokog, merül magában, de viszi magával a fiát. És Izsák rá is kérdez, hogy hát apám, itt a tűz, visszük a fát, de hol az áldozati állat, amit be fogunk mutatni, amit el fogunk égetni. És Ábrahám azt mondja, Izsáknak azzal nyugtatja meg, hogy ne aggódjál, Izsák, az Úr gondoskodni fog bárányról, amit fel tudunk áldozni. És odaérnek a hegyre, Ábrahám oltárt épít, odarakja a fát, megkötözi Izsákot, őt is oda teszi az oltárra, és emeli a kését, hogy a vérét ontsa a fiának, amikor az Úr angyala megállítja, és mondja neki, hogy Ábrahám ne ölt meg a fiadat, az Úr nem kéri tőled ezt az áldozatot. Gondoljatok bele, hogy milyen nagy hitre volt ez Ábrahámnak szüksége, hiszen Izsák az egyetlen fia volt. És milyen szép a történetben, hogy ezek után tehát úgy indult ez az áldozat, amikor Ábrahám kereste a kérdést, hogy de hát miért kell ezt neki megmutatnia, vagy bemutatnia az Úrnak, hogy talán egy engesztelő áldozatot vár érte az Úr, vagy vár tőle az Úr, és végül ez az áldozat egy hála áldozattá vált, egy hálaadássá vált Ábrahám és fia számára, és az Úr végül maga gondoskodott, ahogy Ábrahám ígérte a fiának áldozatról. Regi, emlékszel rá, hogy zárul a történet?
Sajnos nem emlékszem rá pontosan.
Klaudia, hát képzeljétek el, hogy egy közeli ágas, bokros, tüskés bokorban felakadt a szarvánál fogva egy kos. És ez az állat lesz, amit aztán bemutatnak az Úrnak. Látjuk tehát, hogy Ábrahám életében a hit, az igaz cselekedetek és Istennek tetsző cselekedetek formájában nyilvánul meg. Ezért az egyház Ábrahámra úgy tekint, mint a hit emberére, azt mondjuk róla, hogy ő minden hívő atya. Ábrahámnak van egy új szövetségi párja is, egy nő alak, akit az egyház szintén a hit példaképeként állít elénk. Benne a hit legtisztább megvalósulását tiszteljük. Ki lehet ő?
Szűz Mária.
Igen, persze, ő a Szűz anya. Vannak-e a ti életetekben is hasonló példaképek, akik hite számotokra is meghatározó volt, a hitükből fakadó életpéldájukra felnéztek, akik előttetek járnak a hitben? Nóra?
Nekem például a szerzetesek és a szerzetes rendek.
Boglárka?
Nekem anyukám, mivel hogy ő is az egyháznál dolgozik, és hát igen, ő.
Regi?
Nekem a falun papja, ugyanis nyáron nála dolgoztam, nyáron, hát nem dolgoztam, igazából ilyen közösségi munkát csináltunk együtt, hogy ott, ahol ő lakott, házig volt, ezt kicsinosítottuk együtt, és ő nagyon-nagyon sokat tanított és mesélt nekem az alatt, az időszak alatt, és én nagyon, hát emiatt nagyon megváltozott a vallás nézetem is, és nagyon sokat köszönhetek neki, úgy gondolom ezzel kapcsolatban, nagyon megerősített a hitemben.
Luca?
Hát nekem a nagymamám, amikor már kislány voltam, akkor is mindig ugye elvitt a templomba, aztán meg ez így, nem tudom, hozzám nőtt, és aztán így egyre erősödött a hitem is, és akkor mindig ő is mondott ilyen érdekes dolgokat, amiket amúgy így nem gondolnék, mert ez már egy másik gondolkodás, amit én gondolok, meg amit ő, és így tök jó, hogy a kettő együtt.
Köszönöm szépen! No, visszatérve az eredeti gondolatunkhoz, a hit és a cselekedetek kérdéséhez, hogy az igazi hit soha nincs egyedül. Mindig magával vonja a szeretetet és a reményt. Soroljunk már fel, hogy mi is ez a három isteni erény. Moglárka?
A hit, a remény és a szeretet.
Pontosan. Látjuk tehát, hogy a hit az egyik legnagyobb erény, az isteni erények egyike, de nincs egyedül, másik két társa is van, ugye a remény és a szeretet. Hol találkozunk a Szentírásban e három egy erénnyel együtt? Klaudia?
Szent Pál korintusiakhoz írt első levelében, amit másképpen szeretett himnusznak is hívunk.
Felolvasnátok ezt az említett szakaszt?
Most megmarad a hit, a remény, a szeretet, ez a három, de köztük a legnagyobb a szeretet.
Pál apostol ezzel a hit és a cselekedetek vitát lezárja, világosan megmondja, hogy a szeretet a legnagyobb erény, mintegy megkoronázza az összes többit. Ugyanakkor érdekes, hogy az első helyen említi a hitet, mint a szeretetünk forrását. Nem tudom, észrevettétek-e, hogy az Egri bazilikában e három erény fogadja a betérőket. A főhomlokzat timpanonjában lévő Venite Adoremus Dominum, azaz jöjjetek, imádjuk az Urat felirat felett, ez a három erény őrködik. Három női alak jeleníti meg ezt a három erényt. Emlékeztek rá, hogy ki a kompozíció közepén álló fő alak? Nuca?
A hit.
A hit, igen, igen. És még az attribútumai. Regi?
A kereszt, az oltári szentség és a kehely.
Hogyan jelenik meg a szeretet alakja? Nóra?
Egy édesanyja a gyermekeivel.
Igen, igen, igen. És hogyan ábrázolja az alkotó a reményt? Klaudia?
A keze a szívén van, és a másikban pedig egy horgony tart. Reménnyel képéül.
No, a hátralevő időben próbáljuk megfejteni a reményt, mint isteni erény jelentését. Talán remélem, hogy ez a kép a női alak kezében a horgonnyal közelebb visz bennünket a remény teológiai értelmezéséhez. Mit gondoltok, mit szimbolizál ez a horgony? Minek lehet a jelképe? Klaudia?
A horgony jelképezheti az elköteleződést, azt, hogy valamiben megbízzon és higgyen benne, magát az utazást, aztán pedig a célba érkezést.
Igen, igen, a remény valószínűleg valami ilyesmi dolgot jelenik. Meg mindenféleképpen hajózáshoz, utazáshoz, tengerészethez kapcsoljuk, ugye? És ahol lehorgonyozunk, az egy biztos pont. Talán azt is mondhatunk, hogy az utazás célján, az utazás végén vetjük le ezt a horgonyt. Ugye, hogy mindenféleképpen a reményben ott van egy várakozás, és az is ott van, hogy egy jövőbeli cél felé irányul. Mi az, amiben mi reménykedünk, amit remélünk, hogyha lenne egy ilyen mondat, hogy remélem, hogy, akkor hogy folytatnátok? Mi az, amiben ti reménykedtek? Boglárka?
Hát remélem, hogy sikerülnek az álmaim, a céljaim, és minden úgy lesz, ahogy szeretném.
No, milyen álmaink vannak még, milyen reményeink?
Én remélem, hogy ezt az évet sikeresen zárom, sikerül az érettségim, és ebben segítségemre lesz az Isten és a hitem is.
Regi?
Én is azt remélem majd, hogy kellőképpen át tudom majd hidalni az előttem álló akadályokat, és hogy mindig erőt fog adni nekem a hit abban, hogy kilábaljak az aktuális gondjaimból és problémáimból.
Igen, igen, elmondhatjuk, hogy a reményünk előtt, ahogy ti is mondtátok, mindig valamilyen cél lebeg. A reményünknek van egy konkrét tárgya, amely mindig a jövőben fog megvalósulni. Szerintetek ezek a céljaink, álmaink, reményeink mennyire biztosak? Uca?
Igazából szerintem ebben nincsen biztosság, mert mint hogy ez a hitünkre épül, hogy mennyire hiszünk benne, és nyilván, hogyha a Jóisten úgy látja, hogy ez jó nekünk, és hogy ez a javunkra válhat, akkor majd a hitünkön keresztül segít elérni ezeket a célokat.
Igen, a Luca mondta, hogy van benne egy ilyen bizonytalansági tényező a reményünkben. Mitől függ az, hogy az álmaink megvalósulnak, vagy nem? Regi?
Szerintem az általunk belefektetett munkából is, hogy valóban mennyire az akartunkon igazából, hogy mennyire akarjuk azt, hogy ez a cél megvalósuljon, és tényleg az, hogy mennyire hiszünk abban, hogy már pedig mi erre képesek vagyunk, és meg tudjuk tenni azért a szükséges lépéseket.
Igen, igen, tehát a mindennapi vágyaink, meg reményeink az bizonytalanok, mert részben függnek a körülményektől, ugye? És hát nyilván a saját erőnktől, képességeinktől is. Most mit gondoltok, hogy a keresztény életünkben a keresztény reményünk az vajon biztos-e vagy bizonytalan? Mire irányul a keresztény reményünk?
Az üdvösség.
Az üdvösség, persze. Ugye? Hogy tudjuk ezt más szóval mondani?
Örök élet.
Igen, 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 igen. A mennyország, ugye? E felé törekszünk. No, a hétköznapi életünk reményeivel szemben, amiben mondtuk, hogy hát bizonytalanok, az örök élet az biztos azért számunkra. Az a keresztény remény, ez egy biztos remény. Miért mondjuk ezt, hogy ez egy biztos remény? Kapunk helpeket? Regi?
Igazából szerintem Isten végigkíséri az utunkat, és bizonyos segítségeket vagy kegyelmeket kaphatunk tőle, hogyha imádság útján kérjük. És szerintem, hogyha a cselekedeteink is olyanok, amilyennek ő azt jó, amit ő jónak lát, akkor bizonyára elnyerjük méltó jutalmunkat az örök élettel, vagy a feltámadással.
Igen, ugye itt a Regi mondta, hogy a kegyelem az, ami mellettünk van, Isten jelenléte, mondhatjuk, hogy a Szentlélek segítsége, és maga Krisztus ígérete, aki számunkra a mennyországba hív minket, oda vár minket. Igazából Isten oldaláról mondhatjuk azt, hogy a mi reményünk biztos. Ugye a mi üdvösségünket azt Jézus Krisztus garantálja. Mi legfeljebb csak cselekedeteinkkel próbáljuk ezt többé-kevésbé ezen az úton járni. És azt kéri tőlünk, hogy tartsuk meg a parancsait. Ugye ennyit kér tőlünk. A keresztény reményünk tehát a mennyei üdvösségre irányul, melyet Isten azoknak ígért, akik szeretik őt és megteszik az ő akaratát. A reményünk tehát egy izgalmas várakozás, mely biztos egy ígéreteit. Köszönöm szépen, hogy együtt gondolkodtunk. Köszönjük a rádió hallgatóknak a figyelmet. s műsorunk végén Belong Gellért atya imájával búcsúzunk a hallgatóktól. Dicsértessék a Jézus Krisztus
mindörökké.
Belong Gellért, Istenem, remélek te benned. Sóvárogva várom tőled a jelen pillanatát, kegyelmét, az örök életre való választottságomat, üdvözülésem, szent munkálását, a jó hálát és az örök életet. És mindezt remélem, nem azért, mert méltó vagyok, nem azért, mert alkalmas vagyok. Azért sem, mert kiérdemeltem, sem azért, mert rászolgáltam. Egyedül azért várom irgalmadat, mert végtelenül irgalmas vagy. Ki tudsz a kövekből is Ábrahámnak, a hívő atyának fiakat támasztani. Ki az elgurult drakmát, bármely szemétbe gurult is, kegyelmesen megkeresed. Ki a szakadékba tévedt bárányt is előhozod. Ki a tékozló fiút is kegyelmedbe fogadod, és a reménytelenül eladósodott szolgát is tartozásától megszabadítod. Nem gátja reményemnek méltatlanságom, sem tudatlanságom, sem lanyhaságom. Nem ölik ki belőlem a benned való reményt, kilátatlanságokat, sem a reménytelenségek. Add, hogy a reménytelenség ellenére is reménykedve éljek, életemben és halálomban. Amen.
Elhangzott műsorunkban Bíró Péterné Illésvirág kollégiumvezető, az Egri Szent Orsolya Iskola Központ kollégiumának diákjaival beszélgetett. A műsor Dankó Zsuzsanna szerkesztette. Elhangzott műsorunkat ma 23:25-től megismételjük.